Ez a prédikáció elhangzott 1987. december 9-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak az ő kegyelme és hűségéért, az ígéért, amelyet már is hallottunk. Ez érint bennünket, és minden továbbiak nélkül amment mondunk rá. Különösen akkor, ha már látjuk, és megtaláljuk a hídat az Ószövetségből az Új Szövetségbe, illetve az Új Testamentumból az Ótestamentumba. Ez számomra a legbecsessebb az egész Szentírásban. Ez a bizonyíték, hogy minden, amit Isten a proféták száján keresztül mondott, megjövendőlt és bejelentett, majd ugyanígy be is teljesedett. Ez olyan elsöprő bizonyíték Isten ígéjének hitelességére és igazságára, szavahihetőségére nézve, amelyet még egy gúnyolódó és Isten káromló sem tudna megcáfolni, amennyiben átgondolja, mit is tesz. De a legtöbben, akik nem akarnak hinni, nem gondolkodnak el azon, amit tesznek. Ők csak egy dologra eszmélnek, ellentmondani Istennek, mi pedig csak egy dologra eszmélünk, igazat adni Istennek, szívből igazat adni Istennek, örülni annak, hogy Isten a mindenható, és mindent úgy irányíthat és rendezhet, ahogy akar. Nos, képzeljétek csak el magatoknak, ha Isten ember lenne, és aggódnia kellene, hogy valóban úgy lesz-e, ahogy kimondta. Mi lenne az? A mindenható felmagasztaltanul a trónon, és mindennek úgy kell történnie, ahogyan ő akarja. Mindennek úgy kell alakulnia, ahogy az ő szája kimondta. Néha megszégyenülünk és fájdalmat okozunk a mi Urunknak, mert nem igazán tudunk hinni. Amennyiben teljes bízalmunk lenne Isten iránt, valóban bíznánk Istenben, akkor el kellene hinnünk azt is, hogy ő mindennek jó kimenetelt fog adni, hogy amit elkezdett, azt be is fogja fejezni, hogy valóban lesz egy folt és ránc nélküli gyülekezete, mert mégis így van megírva. És János már akkor látta a mennyasszonyt a Pátmos szigetén. Ő fehér ruhában látta öltözötten, és ez a fehér vászon a szentek igazságossága volt. Létezik Istennek az igazságossága, amely a keresztre feszítésen való isteni megigazulás alapján adatott meg a megigazultaknak. A saját igazságosság, ahogyan meg is van írva, olyan, mint egy szennyezett ruha. Ellenben Isten igazságossága ragyogó fehér lenvászon. Ebbe vannak öltöztetve a szentek, és ezért is nagyon hálásak vagyunk az Úrnak. Ma este volt egy kis időm, hogy beosztályozzam a dolgokat, és közben folyton azt énekeltem magam előtt, közelebb az otthonomhoz, és csak remélem, hogy nem fog túl gyorsan eljönni az az idő, amikor haza leszek szólítva. De éneklés közben mégis elkapott egy gondolat, ami elszomorított. Éneklés közben nem tudtam kifejezésre juttatni azt az örömöt, amelyet valójában éreznem kellene, ha valamiért igazán és őszintén örülök. Azt gondoltam, az éneklés csodálatos, a vágyakozás megvan, és mégis áthatja a fájdalom a bensőt. Valahogy az öröm mégsem tud teljesen áttörni, érvényesülni. És amint tudjátok, az Úrban való öröm az a mi erőnk, csak hogy azzal rendelkeznünk kell, sőt, az öröm a szellemnek egy gyümölcse is, a Galatákhoz írt levél 5. fejezete szerint, valószínűleg a 26. verstől, és ezzel összefüggésben mindannyian fel kellene tennünk a kérdést magunknak, hogyan állunk ezzel szemben. Mit tudott már elérni Isten szelleme, és mi mindennek kell még megtörténnie, ami valóban be kell következzen. Egy másik gondolat is megfordult a fejemben. Amennyiben megkérdeznének, mit gondolsz, ki lesz ott, amikor az Úr vissza fog jönni? Ki van igazán meggyőződve arról, hogy ő is ott lesz? Majd a meggyőződés önmagában mégis semmit sem érne, ha nem felelne meg a valóságnak. Ha az ehhez kapcsolódó feltételek nem lennének beteljesedve. Énókról ezt olvassuk, hogy ő Istennel járt, és Isten jó tetszése megnyugodott rajta, és felvétetett. Amennyiben fel akarunk vétetni, rajtunk is meg kell nyugodjon Isten jó tetszése, Istennel járnunk, hogy felvétessünk. Majd még egy dolog hozzáadódik a másikhoz. A Szentírásban látjuk, hogy Isten minden más népet a saját útján hagyott járni. Egyáltalán nem törődött velük. Bármit tettek, bárkit imádtak, csillagokat vagy más egyebeket, sőt, még az is megvan írva, hogy a népeknek a menny seregeit adta imádatra. Elolvastátok-e mindannyian már? Legalább kétszer szerepel a Bibliában. Csak hogy Isten népének mindezt nem engedte meg. Ő csak egy népnek nyilatkoztatta ki magát, és ennek a népnek adott jogszabályokat, parancsolatokat, rendeleteket. Még azt sem tehették, hogy ott imádkozzanak, ahol akartak, csak azon a helyen, amelyet Isten kijelölt arra nézve, ahova ő elhelyezi az ő nevét, méghozzá úgy, ahogyan ő előírta. Az áldozatokat, amelyeket ő akart, úgy kellett bemutatni, ahogyan ő előírta. És látjuk, hogy az összes többi népeket egyáltalán nem vonta felelősségre sem. Ugyanakkor a saját népét mindig felelősségre vonta, és pedig nyomban. Nekik megadta a parancsolatokat, és amennyiben ők megszedték, akkor Istennek igazságosnak kellett lennie, hogy figyelmeztesse őket. Velünk kapcsolatosan ez annyit jelent, Isten ezekben a napokban is megengedi valamennyi gyülekezeteknek, hogy a saját útjáikat járják. Viszont az ő gyülekezetének ezt nem engedi meg, az ő népének nem engedi ezt meg. Minden népnek megengedi, hogy a saját útját járja, ezt látjuk, és valamennyi gyülekezetnek is, és az út elég széles is. Ott mindenkinek van helye, akármennyien is legyenek, és mégis a vesztükbe mennek. Isten népének ez nincs megengedve. És ezt visszavezethetitek a prófétákig. És itt látjuk a különbséget a próféták és a papok között. A papok olyan emberek voltak, akik egy bizonyos vérvonal alapján, úgy az ükapjuktól átvették ezt a tisztséget, majd gyakorolták is, jól vagy rosszul, ahogy éppen adódott vagy jött. A próféták esetében ez teljesen más volt. A prófétákat Isten nevezte ki. Ő hívta el őket, elküldte őket, és így hallottuk Isten igéjét. A papok még arra sem voltak képesek, hogy a prófétáknak kinyilatkoztatott ígét megmagyarázzák a népnek, sőt, még arról is gondoskodtak, hogy a próféták ne jussanak szóhoz. Gondoljunk csak a Jeremiás korabeli emberekre. A 23. és 26. fejezetben hogyan álltak a papok mind a hamis proféták mellett, Hananiás oldalára, és nem Jeremiás oldalára. Jeremiás pedig azt mondta, igen, legyen úgy, ahogy mondtad, legyen, hogy az Úr megtegye. És ennél fogva pontosan tudta, hogy az a szélnek beszélt, mert az ő kijelentése ez volt. A nép teljes 70 évig fogságban fog lenni. Hanánia is kellett valamit lásson, mert az igával szemléltette, amit látott. Vette a faigát, eltörte, és azt mondta, 2 éven belül eltörik Nabukodonozor igája, majd a nép visszatér. Jeremiás pedig félváról így válaszolt, igen, az Úr adja meg. Majd az Úr mégis így szólt hozzá, menj el, és ezt mondjad neki. Jó lehet egy faigát tört össze, de egy vasiga lesz az, ami a hátukra lesz rakva, és add tudtul azt, amivel én bíztalak meg téged. Így látjuk tehát, hogy a papok soha nem álltak a valódi proféták oldalán, mert nekik maguknak is volt valami elrejtni valójuk, és nem jártak az Úr útján őszintén, vagy becsületesen. Éppen ezért nem akarták elfogadni a proféták által minden alkalommal kifejezésre juttatott helyespítést. Így a papok a nép oldalára szegődtek, míg Isten kiállt az ő prófétái mellett, akiket korán és későn elküldött. És ezzel már is eljutottunk a mi feladatunkhoz. Őszintén mondom nektek, hogy az idő elteltével egyre inkább elkomolyodom azon, vagy amikor arra feladatra gondolok, amelyet Isten valóban ránk bízott. Ez összehasonlítatlan bármely feladattal szemben, amelyet az emberek, legyenek ők bármilyen beosztásban itt a Földön, betölthetnek. A legnagyobb dolog itt a Földön Isten műve, Isten ügye. És utána sokáig nem jön semmi. Majd újra Isten ügye következik, és ami még egyszer jönni fog, azt Isten már elhatározta az ő tervében. Mindazonáltal egy dolog kétségtelen. Istennek az a célja, hogy tökéletességre vigye az ő megkezdett munkáját, és mi egy része lettünk ennek a munkának, és kegyelemből meg fogjuk látni annak beteljesedését, amit Isten elkezdett. Szomorak vagyunk, hogy Isten magához vette az ő prófétáját, ezt nekem is őszintén meg kell vallanom. Sokkal jobban érezné magát a szívünk, ha Istenem ez embere még itt lenne ezen a földön. Bérelhetnénk ugye egy repülőgépet, és mindannyian oda repülhetnénk hozzá, és amennyiben Isten nem nyilatkoztatna ki neki semmit, akkor ő sem tudna nekünk semmit mondani. Így áll a dolog. Amennyiben Isten nem nyilatkoztatna ki neki semmit, akkor ő egyikünknek sem tudna mondani semmit. Vannak emberek, akik valahogy a felhők felett élnek, és azt mondják, igen, amennyiben Branham testvér itt lenne, élne, akkor felszállnék a következő gépre. Igen, és a következővel visszajönne. Tényleg így volt. Kivéve, ha Isten kinyilatkoztatott volna neki valamit, egyébként ő sem tudott volna mondani semmit. Viszont az, ami a gyülekezettel valóban ismertetve kell legyen, az el lett mondva. És ma sem tudna többet mondani, mint amennyit akkor mondott. A fontos az lenne, hogy ezt helyesen megértsük. De most, ami engem illet, én is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy imádkozzatok értem, hogy minél hamarabb halljunk valamit Istentől, Isten részéről, hogy valahogy újra megkapjuk azt a benyomást, hogy Isten arca felragyog ránk. Néha az a benyomásunk mégis, és ti, akik hívők vagytok, mindannyian ismeritek ezt, amikor az Úr felénk fordítja az ő tekintetét, és néha az a benyomásunk, mintha haragudna ránk. Hogy ez csak feltételezése, vagy valóság, azt egyelőre hagyjuk most nyitva. Ugyanakkor egy dolog minden bizonnyal valamennyünk számára nagyon hasznos, hogy Istent keressük, és arra kérjük, hogy nyilatkoztassa ki magát. Hányan vágyakoznak még mindig azután, ti, akik még nem adtátok fel a bátorságotokat, a reménységeteket, hanem ragaszkodtok ahhoz, hogy az Úr a maga idejében valóban kinyilatkoztassa magát. Ma valójában nincs semmi mondani valóm, hiszen holnap délelőtt Lágoszba repülök Nyugat-Afrikába. És Rusz testvér ma azt mondja nekem, miközben, ja igen, ő a fotrászom, és miközben már nincs hajam, mégis ugyanakkor a nyakamat leborotválta, azt mondja, ma kénytelen vagy hatalmasan prédikálni, mert holnap ugye elrepülsz. Én meg azt gondoltam magamban, hatalmasan prédikálni, ez könnyen mondható, csak hogy Isten meg kell ajándékozzon kegyelemmel erre nézve. És ahogy mondtam is, Palermo óta ezt még el sem mondtam nektek, de különösen azóta a nap óta, azóta vasárnap óta mélyen magamba szálltam. Egy furcsa élményem volt egy gyülekezeti összejövetel után, amivel még én magam sem tudok, mit kezdjek. És valóban arra várok, hogy az Úr szóljon, hogy kinyilatkoztassa magát, hogy adjon utasítást. És van még egy gondolat, ami még foglalkoztat engem, tekintettel az íge üzenetre, amit Isten adott nekünk. Ma kora reggel valaki megkérdezte tőlem, vagyis azt mondta nekem, Frank testvér, mennyire lett értékes számunkra tulajdonképpen ez az íge üzenet, és milyen értéket tulajdonítunk neki. Aztán ő maga adta meg a választ is, és azt mondja, számos testvért megkérdeztem, hogy beszéltek-e már valakivel Isten ügyének fontosságáról, az Úr elközelgő visszajöveteléről, arról, amit Isten tett. És ő még egy lépéssel tovább is ment, és azt kérdezte ebben a kis körben, közületek ki adta már tovább Branham testvérnek egyik prédikációjának egy másik embernek, hogy elolvassa, jelentkeznétek, és lám, senki sem emelte fel a kezét. Igen, tett, felemelted a kezed, Isten áldjon meg, testvérem. Nos, rendben, ha tietek is felment volna, csodálatos, hála Istennek, áldjon meg az Úr benneteket. De ez nagyon nagy lecke volt számomra. Hozzánk eljutott az utolsó üzenet, elhiszitek ezt, az utolsó íge üzenet az Úr visszajövetel előtt, és a dolog annyira komoly, annyira sürgős, annyira fontos, annyira világra kiterjedő, és milyen jelentőséget tulajdonítottunk mi eddig a dolognak? Én magam is kénytelen vagyok feltenni ezt a kérdést magamnak. Amikor akkor az lett intézve hozzám, ne alapíts helybeli gyülekezeteket, és ne adj ki énekes könyvet, mert az egy felekezet jele. Rendben, ezt betartottuk. Azonban mennyiben, és ez ismét egy kérdés Istenhez is hozzám intézve, nem hozzátok, mennyiben tettem meg, amit meg kellett tennem. A helybeli gyülekezeten belül hullámvölgyeket éltünk át az elmúlt években, de őszintén be kell vallanunk, hogy a mai napig itt, ezen a helyen is, ennél fogva nem lettünk még egy bibliai gyülekezet. Még akkor is így van, ha jobbra-balra csóváljuk a fejünket, ez mégis tényállás, valóban így van. Még messziről sem vagyunk ott, hogy bibliai gyülekezetnek nevezhessük magunkat. Még nagyon messze, nagyon-nagyon messze. És ez egy megállapítás, ennyi sok év fáradtságos szolgálat és az íge hirdetése után, amit nem szívesen és nem könnyen juttatok kifejezésre, mert kihúzza meg a határvonalat, és nem csak én teszem ki magam a bírálatnak és a megítélésnek. Ennél fogva Branham testvére gondolok. Mit mondott ő? Nyilván a mennyasszony elragadtatása című prédikációban megtalálható, amit mondott, akkor volt a látomása a mennyasszonyról, a gyülekezetről. Vajon bizonytalanok-e a dolgok, vagy én vagyok bizonytalan? Gyakran az a benyomásom, hogy valahol máshol beszélek, és a légüres térben vagyok. Hát már most úgy van, ahogy van. Minden esetre Branham testvér annyira megrémült, mint életében soha. Hozzá fogott sírni, és azt mondta, ennyi év szolgálat, fárasztó munka után, és az íge hirdetése után, ez legyen az eredmény, és rosszul lett, belebetegedett, és sírni kezdett. Azt mondja, ez legyen az eredménye minden fáradozásnak és minden prédikálásnak, ami történt, és ugyanezt kell megállapítsuk mi is, teljes őszinteséggel. Egy határvonalat kell húznunk, és meg kell látnunk, mi lett az eredmény. Mert valójában úgy van, hogy még nem vagyunk az élőisten gyülekezete. Valaki erre vonatkozóan is rákérdezett, és azt mondta, hogy vajon mikor jön el az ideje annak, hogy a gyülekezeti szabályzat be legyen iktatva. Csak hogy egy dolgot meg szeretnék nektek mondani. Az egy dolog, előírásokat adjunk az embereknek, de egészen más dolog, hogy a Szent Szellem legyen az, amely hajlandóvá teszi az embereket, hogy a Szellem az, amely kimunkálja bennünk azt, ami Isten jó tetszésére van, hogy képesek legyünk megtenni. Amennyiben a belső ellenállás fennáll, akkor fel lehet ugyan ide függeszteni egy gyülekezeti szabályzatot a falra, az ajtóra is egyet, és minden szék háttámlájára egyet, és még az elejére is. Mindaddig, amíg ezek a dolgok csak valahol írva vannak, és nem a szívben lettek leírva, beírva, mit kezdjen Isten azzal. Hiszen a különbség az Ótestamentum és az Új Szövetség között az, hogy az Ótestamentumban Isten kőtáblákra írt, és az emberek láthatták, szemügyre vehették. Az Új Szövetségben viszont az történt, hogy az én törvényemet és az én ígémet a szívükbe akarom írni, beleírom a szívükbe, és egy hús szívet adok nekik, amelyet érezni lehet, amikor beleíródik. De amennyiben kőből van a szív, akkor a kő érezni fogja ugyan, de nem mi. Viszont nekünk éreznünk kell, éppen ezért kell a szívünkben íródnia. Ma, és azt hiszem, ezzel sem vagyok túl messze a megítélésemmel, mint ahogy megvan írva a Bibliában, hogy a gyülekezettel őt kell megítélve legyenek, vagy bírálva különböző dolgok, csak hogy ki lenne az, aki kitenné magát egy bírálatnak a gyülekezet előtt. És egy lépéssel még tovább is mentem. Hol vannak mi, mint testvérek, és én magam is teljes mértékben Isten ügyének szolgálatába állok. De úgy van, hogy mi, mint szolgáló testvérek, valószínűleg még mi sem ismertük fel, és nem vettük figyelembe teljes mértékben, mind a mai napig, hogy a bölcsesség és a felismerés szelleme, hogy a joggyakorlat szelleme lehetne rajtunk, ami által nyilvánvalóvá válna, itt nem az emberek mondanak véleményt önmaguktól, hanem itt Isten döntése hangzik el egy ügyben. Felfigyeltek-e, miről is van szó? Az Ószövetségben voltak vének, voltak emberek, akik a joggyakorlatot át kellett venniük, dönteniük kellett egy ügyben, és azt akarom mondani nektek, hogy nekünk is el kell jutnunk erre a szintre. Amennyiben ez nem történik meg, akkor megmarad a pártoskodás, mert nem lett kimondva egy világos ége szerinti határozat, és mindaddig, amíg egy ügyben nem lett kimondva Istentől kifolyólag egy egyértelmű határozat, az egyik ezen a véleményen van, a másik pedig amazon. Tehát vannak pártoskodások, és amíg pártoskodások vannak, nem vagyunk szellemi gondolkodásúak, hanem húsvér gondolkodásúak, és megosztottak vagyunk, és elmegyünk egyik a másik mellett. Nem, olyan mélységes aggodalom tölt el, hogy senkinek sem tudom kimondani, egy közvetlen fájdalommal a szívemben. Nem tudom, hogy ti valamennyien hiányoljátok-e, de ha nem hiányoltok semmit, rendben, akkor hadd folytassuk úgy, ahogy eddig is tettük. De ez mégsem megy. Higgyétek el, hogy ez nem megy. Nekünk vissza kell találnunk Istenhez. Kénytelenek leszünk visszatalálni az ígéhez. Kénytelenek leszünk visszatalálni a Szent Szellem vezetéséhez. Kénytelenek leszünk visszatalálni a bibliai válaszokhoz, a bibliai útakhoz, normákhoz és formákhoz. Egy más út nincs a célba éréshez. És ne kérdezzétek tőlem, hogyan legyen ez az út, járható is. Én úgy értem, hogy hitben, az ige szemléletében és imádságban, de valóban nagyon komoly imádságban. Mert nézzétek, valójában úgy van, hogy egyes dolgok a levegőben szállonganak, és mindenki úgy gondolkozik róla, és úgy beszél róluk, ahogy akar. És ez mégsem lehet így Isten házában, mindazt az isteni joggyakorlat szerint, Isten ígének a mércéje szerint kell megítélni és eldönteni, mert az is megvan írva, aki pedig nem veti magát alá az isteni jogszabálynak, azt tekintsétek hitetlennek. Ezzel pedig már is elérkezünk a második ponthoz. Ki lenne hajlandó, tegyük fel, hogy van egy ügy, amely a gyülekezetben függőben lenne, és mégis megvan írva, hogy ne menjünk földi bíróságok elé. Mert ez az utolsó út. Aki egyszer kénytelen volt ezt az útat járni, az élete utolsó napjáig átkozza azt. Ez nem a hívő embereknek való út, ez a pokorra ítélt emberek útja. Csak hogy, aki kénytelen volt ezt az útat mégis egyszer járni, az ismeri, mit hoz magával. Ezt senkinek sem kívánjuk a Földön. Mégis úgy van, ahogy a Biblia mondja, ti, akik arra vagytok hivatottak a világot megítélni, nem vagytok képesek a köztetek lévő apró dolgokat megítélni, és aztán a világi bírók elé álltok, és így tovább. De tegyük valóban fel, tegyük fel, hogy függőben áll a két testvér között valami, vagy két testvérnő között, vagy egy férfi és egy nő közötti ügyet kellene rendezni. Hol lenne a hajlandóság, mondjuk meg őszintén, hol lenne a hajlandóság arra, hogy egyáltalán eszünkbe jusson feltenni a kérdést, hogy vajon hogyan látja Isten a dolgot. Hiszen ma mindenki helyesen látja magának a dolgot, ma mindenki helyesen látja magát. Tehát senkinek nem kell megkérdezni senki, mindenki helyesen lát mindent. Igen, de valóban így van-e? Hiszen sok jogszabályzat van itt ezen a földön. De hogy az igazságnak megfelelően van-e felosztva, azt nem tudjuk. Nem. Nekünk mindkét oldalról a középpont felé kell közelednünk. Először is, mint összgyülekezetnek, fel kell ismernünk a szükséghelyzetet, tudnunk kell, hogy Isten mit akar, és készek kell lennünk arra, hogy megtegyük Istennel ezt az útat. Pál apostol azt is mondja, mi közöm legyen nekem a gyülekezeten kívül emberek megítéléséhez. Mégis úgy van, hogy a gyülekezeten belül valóban képeseknek kellene lennünk a dolgokat bibliai szempontból megítélni. Tényleg, előkelően, tisztán, anélkül, hogy bárkinek is egy hajszálát is meggörbítenénk. Ismétlem, Erre nézve elkerülhetetlen a saját énünk meghalása, illetve eltemetése. És ezzel kezdődik el minden. Mindenki akar ugyan Krisztussal élni, de senki sem akar vele együtt meghalni. Csak hogy mielőtt vele élhetünk, először meg kell halnunk ő vele. És én azon a véleményen vagyunk, hogy Isten minden tekintetben hamarosan a segítségünkre kell legyen. Kötelesek vagyunk, és ezt is egyértelműen kimondom, ugyanúgy, ahogyan nem félek, vagy nem szégyellem kijelenteni a szükséghelyzetet, és a hiányosságot sem. Mert meg vagyok győződve arról, hogy Isten valóban megbízott minket, és ránk bízta az utolsó íke üzenetet Krisztus eljövetel előtt, amelyet kénytelenek vagyunk eljuttatni minden népnek az egész nagyvilágon. Minden gondunk és kudarcunk ellenére, annak ellenére, hogy helyzetünk nyomorúságos lehet, és ez is, amaz is, ne veszítsük szem elől, hogy Isten valóban ránk bízta kegyelemből az ő ígéjét, az íke üzenetet. Valóban. Csak hogy amennyiben szabadon akarjuk hirdetni azt a hozzátartozó hit és őszinteséggel, akkor, amint azt jól tudjuk, minden másnak is rendben kell lennie. Akkor el kell távolítani az útból mindazt, ami az Úr útjában áll. És ezt szívemből kívánom. Lehet, hogy nem mindenki fogja ezt így elfogadni, de én szívemből kívánom, hogy Isten akarata teljesüljön az életemben. Amit néha az Úrnak mondok, azt senkinek sem mondhatom el, de belsőleg valóban készen állok arra, hogy Isten akaratát teljesítsem, hogy megadjam neki a lehetőséget arra, hogy ő is megtehesse, amit elhatározott magának megtenni. És meg vagyok győződve arról, hogy ahogy előzőleg is mondtuk, hogy ő megengedi, hogy minden nép járja a saját útját, minden gyülekezet járhatja a saját útját. Kikhez beszélt ő? Az ő népéhez, az ő gyülekezetéhez intézte az ő szavát. Mindazonáltal nem szeretnék, és az összes többieket felelősségre sem vonja. Bennünket, akik hallottuk az ő szavát, akikre sok mindent rábízott, mi felelősséget fogunk adni ezért. Mindazonáltal nem szeretnék itt utolsó beszédemben, vagy nevezzük bárminek is, ítéletet bejelenteni, ha csak nem önmagunk megítélését, Isten jelenlétében való megítélésünket, és egy közös sírást és panaszolást az Úr előtt, hogy könyörüljön rajtunk és segítsen nekünk. Valóban szükségünk van a Szent Szellem ajándékaira. Szükségünk van a szellemek megkülönböztetéseinek ajándékára. Én leírtam magamnak, és én is szerettem volna tudni, ez valami nagyon jellegzetes volt, nem úgy, mint minden alkalommal, első személyben, hanem harmadik személyben lett mondva. És ez az üzenet ez volt. Az Úr újra beszélni akar, már akkor is beszélt, de akkor belekeveredett a jövendő mondás szelleme. Most pedig ki akarja jelenteni azt, ami igaz, anélkül, hogy újra belekeveredne még egyszer a jövendő mondás szelleme. Megborzongtam, megijedtem, olyan volt, mint egy telefonbeszélgetés, mintha valaki a vonal másik végén beszélne. És én úgy hallottam a hangját, ahogy ti most halljátok az enyémet. Csak hogy, ahogy már mondtam is, nem az első személyben történt, mintha az Úr beszélne, hanem az lett mondva, hogy az Úr újra beszélni akar. És ez természetesen egy kicsit megtorpanásra késztetett, mert mégsem vagyunk teljesen tájékozatlanok ezekben a dolgokban. Tudjuk, hogy ha valaki proféciát mond ki, és ennél fogva párbeszédet folytat, akkor tudjuk, hogy az ember beszél, és nem Isten szent szelleme. De most ebben a formában magam is legelőször tapasztaltam ezt meg így. Igen, talán nem egészen, talán mégis előfordult, de nem az Úr közvetlen beszédében, hanem valamiféle kinyilatkoztatásban. De mégis szeretném azt is tudni, hogy ez Istentől jött-e vagy sem. Messze vagyok attól, hogy ide jöjjek, és azt mondjam, Istenünk ezt és amazt mondta. Inkább szeretném, hogy az egész gyülekezet ítélje meg, ha Isten szólt-e. És hogy aztán valóban nyilvánvalóvá legyen, hogy Isten ki is állhat amellett, amit mondott. Őszintén szólva számítok arra, hogy ő beszélni fog. Leírtam magamnak 1987. október 18-án 13 óra 15 perckor. De mindez egyáltalán nem segít rajtam. Örülnék annak, ha az Úr beszélne, anélkül, hogy bármi más belopakodna. Mert azt mondom nektek, valóban úgy van, ha olvassátok a prófétákat, akkor megállapíthatjátok, úgy értem, bibliai hangzású minden, ami mondva van, de nem kell bibliai legyen csak attól, hogy bibliai hangzású. De a prófétákban utalás van téve arra, hogy az emberek valóban ismerjük ezt a részt az Ezékiel próféta könyvéből, ahol az van megírva, vagy az lett mondva, amit az emberek az időben tettek. Az történt, hogy egy másik szellem belopakodott. Itt egy új Bibliát olvasok, még nem jelöltem meg magamnak a dolgokat, de valóban szeretném, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, és hogy ő szóljon. Igen, itt van. Ezékiel 13. fejezetében. Az első verstől ez áll. Továbbá így intéződött az Úr szava hozzám. Emberfia, profétálj Izrael népének profétái ellen, profétálj, és mondd azoknak, akik a saját ihletésükből profétálnak, halljátok az Úr szavát. Így szólt Isten az Úr. Jaj, a gátlástalan, lelkiismeretlen prófétáknak, akik a saját szellemük befolyása szerint hajhásznak, és azután, amit voltak éppen, nem is láttak. Izrael népe, a te prófétáid olyanok lettek, ahogyan a romok között élő rókák. Magatok is tovább olvashatjátok, aztán a 6. versben ez áll. Az ő proféciáik hazugságok voltak, és jóslataik csalások. Ugyanaz áll a 9. versben is. Igen, ki akarom nyújtani kezemet a proféták ellen, akik csalátságot profétálnak, és hazug jóslatokat terjedtenek. És valóban úgy van, hogy az egymással szinkronban megtörténhet, és ennél fogva Branham testvére gondolok, hiszen olvastátok az életrajzában, amikor hallotta az ümmögés, mint egy mély zümmögését, és hirtelen szól a szellem hozzá, és ezt mondja, ez egy jósló szellem, óvakodj tőle. Kétségtelenül, és ezt itt mindenáron el akarjuk érni, és mindenkinek részt kell venni ebben. Istennek semmi szüksége nincs bámészokra, csak résztvevőkre, olyan emberekre, akik vállalják az egész terhet és felelősséget, és én elmondom nektek, mi is legyen az. Ez is könnyű lenne mindannyiunk számára, mint bámészoknak, hogy most azt mondjuk, igenis, ezt már mindig is tudtam, és azonnal úgy láttam már akkor a dolgokat. Nem, hagyjuk abba az ilyen ítélkezést. Hadd fogjunk, összeálljunk Isten elé, mert ha láttuk és tudtuk volna, akkor álláspontot kellett volna foglalnunk, egyébként felelősséget viselünk. Ilyen dolgokkal nem kell egymást elvakítanunk. Nem, nekünk szembe kell néznünk a dolgokkal, és Isten színe elé kell állnunk, és azt mondanunk, Uram, ezen a helyen egyedül te legyél a döntő és a cselekvő. Mi itt összegyűltünk te előtted, a te színed előtt, hogy megmenthess, beszélhess, munkálkodhass és gyógyíthass, bármi legyen az, amit tenni akarsz, vagy megtehetsz. És amennyiben mindannyian hajlandóak vagyunk felelősséget vállalni, hogyan akarjuk mégis megtenni? Hála legyen Istennek minden hajlandó szívért, mégis úgy van, hogy a szellemi megkülönböztetés ajándéka nem egy szell. A szellemi megkülönböztetés ajándéka egy szellemi ajándék, és mind a 9 szellemi ajándék a Szent Szellem keresztségén átjut el az ember szívéhez, a szívébe. De hogyan akarjuk kezelni az ajándékokat, ha még nem fogadtuk be magunkba az ajándékozót a Szent Szellem teljességében? Ne legyetek tehát csalódottak, és ne csüggedjetek el, mert még csak az elején állunk. Nem a végén, hanem csak az elején. És ennél fogva ma este eljutunk odáig, és ezt is nyugodtan kimondhatjuk egyszer. Az emberek már attól is félnek, hogy amennyiben a szellem keresztségért imádkoznak, akkor nehogy valami más dologban részesüljenek. Igen, hova jutottunk el tulajdonképpen. Mindezek a dolgok el kell legyenek távolítva, és ki kell legyenek véve a szívünkből, mégpedig tuskóval és gyökérrel együtt, minden melléktermékkel és melléknövénnyel együtt. Hogy teljes szívből higgyük Isten igét, amelyben megvan írva, hogy amennyiben a Szent Szellemért imádkozunk, nem fog skorpiót adni nekünk, és ha jót kérünk, nem fog kígyót adni nekünk, hanem a Szent Szellemet adja azoknak, akik kérik tőle. Elhiszitek-e? Egyszerűen félre kell tennünk minden félelmet, teljes mértékben bíznunk kell az Úrban, és teljes felelősséget kell vállalnunk. Persze úgy van, számunkra ma könnyű lenne kihúzni a fejünket a hurokból, és a felelősséget áthárítani mindazokra, akik már nincsenek itt. És ez olyan könnyű dolog lenne, hogy alig lehetne elképzelni. Nem. Dávidhoz hasonlóan nekünk is egy pásztori szívünk van, és nem azért jövünk ide Isten színe elé, hogy az önigazságunkat érvényesítsük, hanem hogy Isten rendelkezésére állítsuk magunkat. Azt szeretnénk, hogy egy szava hihető ígehirdetés után Isten szelleme leszállhasson, valóban leszállhasson, hogy minden érdesség és mindaz, ami nem illik egy hívő emberhez, hogy a régi ember meg legyen fosztva az ő tulajdonságaitól. Ha nem történik meg önmagától, akkor mások segítségével vannak ugyanis olyanok, akik nem tudják megfosztani magukat a jellemeiktől. Ezeket mások segítségével meg kell legyenek fosztva. A Szentírás azt mondja az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetében, vessétek le az óembert, és öltözzétek fel az újat. De ha mi nem vagyunk erre képesek, majd hadd legyen Isten segítségünkre, hogy meg legyünk fosztva tőle, hogy aztán felöltözhessük az újat, hiszen egy csodálatos jövő áll előttünk. Egy csodálatos jövőről van szó. És a csodálatos az, hogy Isten minden keserű tapasztalatok ellenére, amelyeket magunk is átéltünk, mások is velünk szemben, mi másokkal szemben, hogy a kegyelemben megmaradtunk, hogy felismerjük, hogy az Úr a szeretet és a békesség útján akar járni velünk, vagy jár velünk. Hogy soha nem tervez velünk semmi rosszat, hanem arra a te ítéleteid útján számítunk rád. Így van megírva. És amennyiben az Úr jó indulatú velünk szemben, és abban nincs semmi kétségem, akkor, ahogy már is mondtuk, be fogja fejezni az ő elkezdett, megkezdett munkáját, tökéletesíteni fogja. Itt vagyunk összegyűlve Isten színe előtt, hogy hallgassuk az ő ígéjét, hogy a Szent Szellem munkáját lehetővé tegyük. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, hogy az utolsó forduló hamarosan elkezdődik, és valahol mégis el kell kezdje Isten, és ezt nyíltan akarom kijelenteni, amennyiben átnézem a korábbi proféciákat, amelyeket annak ellenére, hogy eltávolítottak, majd valaki mégis visszaadta nekem őket, akkor nagyon sok mindent találok, amit Isten szelleme szava hihetően mondott közöttünk. Nagyon sok mindent. Messziről sem gondolok arra, hogy az isteni dolgokat a többivel együtt ki kellene dobni. Nem, hanem szeretnénk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. Milyen szép lenne, ha semmi sem tudna többé befurakodni közzénk, amennyiben Isten cselekvése egyértelmű lenne, és ezzel számíthatunk is. Én számítok ezzel. És meg is mondom nektek, hol történik ez meg. Ott, ahol nem az ember határozza meg az ajándékokat, hanem az adományozó határozza meg az ajándékokat és az embereket. Hogy nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem Isten irányít minket és a dolgokat. Ott történik ez meg. És figyeljétek meg, ahogy akkoriban a proféták felügyelték a dolgokat, majd itt-ott mondtak valamit hozzá, és már is létrejött a keveredés, és a nép elbukott. Az Úr meg fog áldani, meg fog ajándékozni kegyelemmel, hogy szaván vehessük őt. Hányan maradtak még, akik a ma este elhangzottak után is bátorsággal, örömmel és bizakodással tekintenek fel az Úrra. Amen, amen. Igen, amennyiben valaha is volt bizakodásom, akkor az most van. És reméljük én is, mindannyian, hogy tanultunk a hibákból. Valóban tanultunk. Én a magam részéről, te a magad részéről, mindenki a saját maga részéről. Másokért nem kell nekünk aggódni. Isten mindenkivel törődni fog, és el fogja érni az ő fennhatóságát. A 8. Zsoltárral zárnám, amelyet hallottunk is. Uram, ami uralkodó Urunk, milyen dicsőséges a te neved az egész föld kerekségén. Uralkodó. Ennek az a jelentősége, hogy ő uralkodik felettünk. Uram, ami uralkodó Urunk, ő a király, már most is uralkodik felettünk. Ezt is hallottuk Branham testvér prédikációjában. Mindannyian akarjuk őt szabadítóként, mert attól tartunk, ugye, hogy a pokol túl forró lesz. És amiben meglettünk mentve, majd azt mondjuk az Úrnak, Uram, most ezt se érinsz, azt sem, és itt egyáltalán ne törődj vele. És ebben a Zsoltárban ezt olvassuk, Uram, ami uralkodónk. Most átvehetnélek benneteket a Júdás leveléhez, ahol ez áll, hogy téged az egyedüli uralkodót megtagadnak. Ki az, aki megtagadja őt? Az, aki nem veti alá magát az ő uralmának. Amennyiben valaki azt mondja, hogy az Úr uralkodik fölöttem, és te nem hagyod, hogy ő uralkodjon, hanem te uralkodsz mindazt felett, mit legyen ez? Ez nem működik. Uram, ami uralkodunk, milyen dicsőséges a te neved. Mit kellett Dávidnak egy másik Zsoltárban megfogalmaznia? Mások uralkodtak felettünk. Igen, mikor uralkodtak mások felettünk? Akkor, amikor leráztuk magunkról Isten uralmát, megvontuk tőle az uralmat, akkor mások uralkodtak felettünk. Ha az Úr uralkodhat felettünk, akkor semmi más nem fog uralkodni felettünk. Amen. Igaz ez, vagy nem? Tehát mi a következménye a dolognak? Azt mondjuk, Uram, légy Te, ami uralkodunk, uralkodj fölöttünk azért, hogy mi is uralkodhassunk magunk felett. Légy Te az, aki döntesz az életünkben. Akkor azt fogjuk mondani, Uram, ami uralkodunk, milyen csodálatos a Te neved az egész föld kerekségén. Te, akinek fenségessége a mennyben nyilvánul meg. Majd következik ez a csodálatos kijelentés. A gyermekek és a csecsemők szájából készítettél magadnak egy erődítményt, egy felmagasztalást ellenségeid ellenére, hogy elhallgattasd az ellenségeket és az ellenfelet. Nem mindenki hallgatott ugyan el. Néhányan azt mondták, nem hallod, ahogy ezek kiabálnak, és ő így válaszolt, írva van, hogy a gyermekek és csecsemők szájából készítette magamnak egy dicsimnuszt. És tovább megy, és azt mondja, amennyiben ezek elhallgatnak, a kövek kiáltanak. Mert itt van megírva, hogy a gyermekek és a csecsemők szájából. Ha akarjátok, elolvashatjátok magatoknak a Máté 21.6-ban. Itt párhuzamosan elő van adva. Ott beteljesedett, amit meg van írva. Az előzőekben megpróbáltuk kiemelni, hogy az Isten szavának csodálatos tulajdonsága az, hogy a meghatározott időben minden be fog teljesedni összefüggésben azzal, amit Isten cselekszik. Vajon legyen ez másképp ma? Istennek mindig beteljesítette az ő igéjéből az, ami éppen soron volt, és ez semmi erőfeszítésében nem került neki. Ülve maradhatott az ő trónján. Olyan pontosan határozta meg és rendezte el Isten a történteket. Ő mindent az ő szent terve és akarata szerint végez. Nekünk erről fogalmunk sincs. Ha önmagunkra gondolunk, ma ezt akarjuk, holnap amazt, majd semmit, holnap után már megint valami más egyebet, mit is akarunk voltaképpen. Mindazonáltal Isten tudta, mit akar. Ő tudta, mi fog történni minden egyes időszakban. Az ő igében mindent pontosan meghatározott, és most figyelemmel tartja az ő szavát, hogy beteljesítse azt. És amikor eljött az idő, megtörtént. És amennyiben az idő most be fog teljesedni, akkor újra megtörténik. Ebben semmi kétségem nincs. Én csak azt szeretném, hogy mindannyian részt vegyünk benne, amikor Isten befejezi az ő munkáját. Ez minden bizonnyal igen és amen. Aki ezt megmeri kérdőjelezni, az valóban nem hívő. Nem, Isten minden bizonnyal szava hihető. Eszembe jutott egy angol íge, a trustworthy, ami magyarul megbízhatóságot jelent. Őt megajándékozhatjuk teljes bizalmunkkal. Ő helyén valóban véghez viszi. Volt még egy ígevers, igen, a másik itt. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy figyelmet szentelsz neki. El lehet olvasni, van még egy Zsoltán erről, talán a 69. Zsoltán, nem tudom pontosan, majd a zsidókhoz írt levél második fejezete, vagy akár az első fejezete is lehet, bárhogy is legyen. El lehet olvasni mindent, ez a fenséges Isten szavában, hogy minden, amit az Úr szája kimondott, valaha meg fog történni. Ebben megbízhatunk. Most csak az a kérdés. Allá akarjuk-e vetni magunkat az Úrnak, miközben azt mondjuk, eddig mások uralkodtak felettünk, most vedd át Te az uralmat rajtunk. Amint tudjátok, az Ószövetségben és az Új Szövetségben vannak olyan helyek, ahol meg van említve, hogy most átvette az Úr az uralmat. Hadd legyünk boldogok, és örüljünk, és adjunk neki dicsőséget. Hiszen ismeritek a Szentírás jelenések 11-15 és a másik íge is. Csak ott hagyd vegye át az uralmat most nálunk, rajtunk, hogy mindazt, hogy elérje az ő fennhatóságát mindannyiunk által, mindannyiunkban. Mondom nektek, az Istennel kapcsolatos dolgok nem képzelt dolgok. Nektek, szeretett testvéreim, rusz testvér és mindnyájan, akik melletted állnak, bátorságot, erőt és örömöt, hitet és bízalmat kívánok nektek. És mindazoknak, akik hallgatják az ígét ezen a helyszínen, engedjétek meg, hogy szeretettel mondjam nektek. Hadd álljunk össze, mint akik egy szív és egy lélek vagyunk, és hadd legyünk összekapcsolódva, mint az Úr teste, amely valamelyik valahogy mégis hamarosan működni fog. Elkezdjen működni, bár csak a szívünk ügyévé tudnánk tenni mától kezdve, hogy kérjük Istent és mondjuk, Uram, építs te a te gyülekezetedet úgy, ahogy megígérted, amelyet a pokol kapui sem győznük le. Egy ilyen gyülekezetet fog ő építeni, és a pokol kapui nem fognak felülkerekedni rajta. Van egy másik íge is. Uram, érvényesülj én bennem. Igen, hogy azt mondhatnánk, Uram, érvényesülj én bennem, és légy te a győztes az én életemben, a mi életünkben. Emlékezzetek meg rólam az imádságaitokban, szerdán 14 nap múlva itt leszek, ha minden jól megy, és az Úr nem szólít haza időközben. Hiszen tudjátok, hogy néha a repülőgépek le is zuhanhatnak. Reméljük, hogy ez nem történik meg, de nem tudjuk, milyen útot jár velünk Isten. Egy dolgot tudnotok kell, nevezetesen azt, hogy az Úr ígéje teljes őszinteséggel, azaz teljesen szavahihetően hirdettük, és az örökké valóságban is meg fog erősödni. Adjon ő nekünk most egy hajlandó szívet és egy alázatos szellemet, hogy minden berzenkedést és minden ellenállást feladjunk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, tégy velem, amit jónak látsz. Van még négy imakérésünk, amelyet szintén az Úr elé terjesztünk. Hadd álljunk fel erre nézve. Atyám, szívemből köszönöm neked ezt az estét. Köszönöm neked, hogy láthattuk a hasonlatokat a te szavaidban. Ebben láthatjuk a te útaidat és a te néped útjait is. Nem mindig voltak a te útaid az ő útjaik, és az ő útjaik nem mindig voltak a te útaid. És ez ugyanígy vonatkozik mi ránk is, Uram. Teljes szívünkből kérünk téged, légy irgalmas hozzánk, hogy a te útaidon járjunk, hogy a te akaratodat teljesítsük. Megemlékezve a te ígédről és a te nevedről, hűséges Uram, neked vannak módszereid és eszközeid, hogy mindezt a te szellemed által megvalósítanád. Te helyreállíthatod az ős eredeti állapotot a gyülekezetben, mi hisszük, hogy a vég olyan lesz, mint a kezdet volt. Hűséges Uram, a te rendelkezésedre állunk. Emlékezz meg a te kegyelmedről a te haragodban. Meghallottuk a te szavadat, tudomásul vettük az ékeüzenetet, az utolsó ékeüzenetet, amely itt a földön elhangzik. Uram, ajándékozz meg minket kegyelemmel, hogy most felismerjük, mit szándékozol tenni. A te rendelkezésedre állunk azért, hogy kinyilatkoztathast, és még meg is valósíthast a te akaratodat. Add a te áldásodat közzénk, vedd el tőlünk mindazt, ami az énünkhöz tartozik. Légy irgalmas hozzánk a te nevedért, Uram. Magasztaljuk a te véred, a te ígét és a Szent Szellem erejét. Kérünk téged, az egész földön élő, a te véreden megváltott sokaságodért. Uram, és azt kívánom, hogy bár csak ez lenne az utolsó utazásom a jelenlegi körülmények között, hogy létrehoznál egy új kezdetet, Uram. Te tudod, hogy olyan messzire mentem, amennyire csak tudtam, mert te adtál nekem ehhez erőt. Uram, most együtt imádkozunk itt a helybeli gyülekezetért, és különösen azt kérjük tőled, hogy gondoskodj arról, hogy szeretettes Rusz testvérünk teljes szellemi szabadságban, akadálytalanul hirdethesse az ígédet ezen a helyen, gátlástalanul. És mindazok a testvérek is, akiket mellé állított, adtál. Kérünk téged, hűséges Urunk. Áldj meg kéréseink és elvárásainkat meghaladóan, és légy kegyelmes hozzánk minden tekintetben. Abban a tekintetben is, hogy egy vén kettős tiszteletre méltó. Uram, hogy értékeljük a szolgálatokat, és gondoskodjunk arról, hogy azok elvégezhetőek legyenek. Szeretet, Uram, fogadd el! Te mindent tudsz, mit kell és mit akarunk mi még mondani neked. Te reád legyen bízva a te műved, a te ügyed a te kezedben legyen. Cselekedj te velünk a te szavad szerint. Te létbe helyezek mindent, és köszönöm, hogy mindent csodálatosan véghez fogsz vinni. Magasztalva és dicsőítve légy most, és mindörökké. Amen.